Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
11 óra van. Híreket mondunk a szerkesztő Zimonyi Melinda, a mikrofonnál Sipos Magdi. Jó napot kívánok! A márciusi átlagkereset 12,8%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva 12,2%-os volt a növekedés, jelentette a KSH. A béremelkedés tovább gyorsult a februári 10,4, illetve 10,3%-osról. Az első negyed évben 11%-kal emelkedtek a bruttó bérek, a közfoglalkoztatottak nélkül 10,7%-os növekedést mért a KSH. Egy elhibázott politika lenyomatának nevezte az Európai Parlament Magyarországgal szembeni határozatát Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint valójában egy soros jelentésről van szó. A kormányfő a közrádió reggeli műsorában azt mondta, a Magyarországot érő támadások mögött a migráció áll, létezik ugyanis egy olyan európai érdekközösség, melynek célja évi több százezer idegen behozatala Európába. Ennek a gondolatnak az atyamestere, részben finanszírozója, szervezője Soros György, tette hozzá úgy fogalmazva, a Soros-féle csapatok Brüsszelben elszántak. Az országgyűlés ma lezárja a jövő évi költségvetés összesen 30 órás időkerettel kiírt általános vitáját. A képviselőknek 4 órájuk maradt a szerdán kezdődött vita befejezésére, aminek végén a kormány legfeljebb fél órás zárszava hangozhat el. Az ülésnap további részében terítékre kerülnek még a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő törvénymódosítások, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályváltoztatás. A parlament hétfőn fejezi be aktuális kéthetes ülését. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár szerint a 2010-es kormányváltással született meg a magyar érdek elsődlegességét hangsúlyozó irányelv. Ez váltott ki Magyarországgal szemben komoly nemzetközi ellenállást. A fideszes politikus a Nemzeti Konzultációról szervezett országjárás keretében tartott Békés Csabai lakossági fórumon azt mondta, az Orbán kormánynak a magyar érdekek szem előtt tartásával sikerült kivezetnie az országot a 2010-es csőd közeli helyzetből. Az emberek megadóztatása helyett a bankokat és a multinacionális vállalatokat adóztatták meg. Ekkor kezdődött az őrület, őrjöngés és üvöltözés Brüsszelben. A magyar kormány nem hajlandó feladni további elemeket a nemzeti szuverenitásból, jelentette ki a kormány szóvivő a köztelevízióban. Kovács Zoltán kiemelte, a migrációról és a biztonságról, Európa jövőjéről alkotott elképzelések között markáns különbségek tapasztalhatók az Unióban. Leszögezte ugyanakkor, a határőrizet annak kérdése, hogy Magyarország kit enged be az ország területére, nem képezheti alkutárját. 2 forinttal emelte a 95-ös benzin literenkénti árát a MOL, a gázolaj ára nem változott. A benzin átlagára 350 forintra nőtt, a gázolai 347 forint maradt. Legutóbb szerdán változott az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin és a gázolaj 2 forinttal lett drágább. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Az időjárásról.
Köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit! A sok napsütés mellett főként a Dunától keletre számíthatunk nappali gomoly felhőképződésre, csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, késő estére 13-21 fokra hűl le a levegő. Fehér Balást hallották az Országos Meteorológiai Szolgálattól.
A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Híradás legközelebb 12 óra 3 perckor. 11 óra 4 perc. Katarzis.
A Magyar Katolikus Rádió Katarzis című műsorának hallgatóit köszöntöm, Bakonyvári L. Mágnes szerkesztő vagyok. A húsvéti időnek a feltámadás utáni heteit éljük, ami a bibliai szövegek hagyományai szerint sokféle találkozást, kérdések feszültségét, felismerések nyugalmát tartalmazza. Talán mi is újra éljük ezeket az érzéseket ezeknek a szövegeknek a segítségével, és az újraélésben találkozhatunk a felemelkedés, a megtisztulás érzésével is. Műsorunk mai vendége dr. Kukla Krisztián esztéta, Kérem, hogy a hallgatóknak idézzen fel az életéből egy olyan nevezetes eseményt, élményt, amiben ezt az érzést, a katarzist felismerte.
Ami a legelőször eszembe jut, az egy 1997-es hollandiai kiállítás, egy Bastian Ader nevű képzőművész, akinek egyetlen egy munkája kísér azóta is ebből a szempontból, és sokat szoktam rajta gondolkozni. Az a címe a műnek és a tárlatnak is az volt a címe, hogy kérlek, ne hagyj el. Ez a Please Don't Leave Me. És ez az egyetlen angol nyelvű szöveg volt felírva egy nagy falfelületre, táblára, hátulról megvilágítva. És én nagyon sokat gondolkoztam rajta a keresetlenségén, ennek az installációnak a több rétegűségén. Ugye a leghétköznapibb dolog valami személyes üzenetként, a kérlek, ne hagyj el. Megvan a szakrális lehetőség is az értelmezésre, vagy az élet és a halál küszöblétét is hozza, illetve akkor nekem, ami azóta is kísért, az az, hogy ez minden műalkotás kérése a néző felé. És ez az élmény az, amit ilyen katartikusnak lehet nevezni, igen, mert hogy így az ember ugrál a különböző jelentések és értelmezések között, és amikor ezt megteszi, akkor az egyiket elhagyva, a másikat felidézve, tulajdonképpen valami fajta szabadságot él meg. Tehát mondjuk ezt az érzést lehetne így körberajzolni, na és akkor erről a műről csak egyetlen egy mondat még, hogy azóta mindig ez jut eszembe, hogy olyan műalkotásokkal találkozom, hogy minden mű megpróbál az embernek, a nézőnek valami olyan kérést szegezni, hogy kérlek, ne hagyjál, ne menj tovább, maradj itt, engem néz. Add meg nekem a nekem járó időt.
Hát ez nagyon mély meghívás a hallgatók számára is akkor most, meg önről is egy nagyon fontos, jellemző élményt adott, hogy ezzel a benső valóságával közelíti meg a műalkotásokat, illetve ezzel fogadja azoknak a meghívását, hogy kapcsolatba kerüljön velük és az üzenetükkel. Találkozott a közelmúltban is valami olyan kiállítással, alkotással, ami szintén felerősítette ezt a kérlek, ne hagyj el érzést?
A Lajos utcai kiállítótérben, a Budapest galériában látható most éppen Váradi Brigittának a Jelölés című tárlata. És ez a kiállítás az, ami a maga nemében foglalkoztatja a nézőket, azt hiszem, hogy ha megnézik, akkor utána sokat gondolkozhatnak rajta, vagy pusztán átadják magukat az élményeknek, de ez a kiállítás a címétől kezdve a felhasznált anyagig, médiumig, az egésznek az elrendezéséig valami olyasmit ad, amiről érdemes beszélnünk.
Elmondaná a hallgatóknak, hogy mit láthatnak a Lajos utcai kiállító térben?
Megpróbálom. Megpróbálok kicsit beszélni arról, hogy mi lehet a háttérben, illetve azt a primér élményt, amit a kiállítás ad. Maga a Lajos utcai kiállítótér is egy furcsa képződmény, ugye ott a beton dzsungelben egy ott maradt régi épület, és annak a földszinti kiállítóterében szinte ilyen akolszerűen elválasztott terekben láthatunk gyapjú munkákat, alapvetően textil alapú munkákat, amelyeken keretre felfeszített, nemezelt alaprétegen utána a vastag gyapjúszört látjuk, és közben pedig jelölések, minimál körök, karikák, egyfajta kódrendszer az, ami az egykori állat bundán, vagy inkább szörmének lehet nevezni, ott megjelenik. És akkor ez az, ami számomra szintén egy olyan játék, ahogy ennek így egy kicsit utána nézett az ember, vagy magának a kiállítás élménynek a feldolgozása közben rátalál a művésznőre, akkor tudjuk azt, hogy ő Észak-Írországban farmerek között élt, és nagyon hosszú ideig tanulmányozta azt a hagyományos és már kivesző félben levő szokást, hogy hogyan jelölik meg az egyes birkákat, bárányokat, milyen típusú kódokat használnak, és tulajdonképpen egyfajta emlékállításnak is fel lehet fogni ezt a kiállítást.
Hát mindenképpen érdekes lehet, hogy a szokásos vászon vagy farost alapú festmények helyett a kiállítótér falain gyapjú felületekkel találkozik a látogató, és ahogy mondja, ezekre egyszerű geometriai formákat festett rá az alkotó.
Igen, ezek színes vízfestékek tulajdonképpen lemoshatóak, amennyire tudom. A jelölés pedig különböző szájhagyomány, tehát még nem is írásos kódrendszer alapján az írországi pásztorok világát idézik fel, ami szintén egy kivesző félben levő foglalkozás. Tehát, hogy maguk a pásztorok immár tulajdonképpen hobbi szinten működtetik ezt a tevékenységet. Arról van szó, hogy a gyapjú értéke is veszendőben, tehát igazából a birkanyírások nem fedezik a költségeket, vagy az eladás nem fedezi a költségeket, de ez az egésznek a háttere. Igazából a szépsége a dolognak az, hogy egy művész felfedez egy olyan területet, a jelölés területét, ami nagyon sokféleképpen értelmezhető. Mondok egy profán példát, például a galériákban azokat a képeket, amiket eladnak, egy kis piros ponttal szokták jelölni. Uh-huh. Ott is van egy kódrendszer. A jelölés az ugye mindig valami szándékot jelent. Mindig valami jelet rakunk egy felületre. Ez a felület ettől megváltozik. Mondhatjuk azt, hogy kiválasztottá lett, de mondhatunk sok minden mást is. És az a jelölés, az a másik oldalról, hogyha közelítjük a kérdést, akkor egyszerre még valami folt is. Folt, ami a festészetnek az alapja, egyfajta megjelenés, egy valamilyen felületen, vásznon, szörmén, mindegy milyen médiumon, akárcsak, hogyha arra gondolok, hogyha tényleg nagyon hétköznapi élményeket is szeretnék egy kicsit játékba hozni, akkor azt mondom, hogy az elpirulás, a sebek, amik a világunkat, testi világunkat is mondjuk színessé teszik, amik árulkodnak valamiről, ami soha nem egyértelmű, és utána egy ilyen nyelvi kódon keresztül erről szépen lehet beszélni ezek jelek, és ilyen szempontból a folt az mindig valahogy a személyesség szférájával is kapcsolatba hozható.
Mm-hmm. És hát amiket említett példákat, azzal valóban szinte mindannyian találkozunk az életünk folyamán, mert kapunk sebeket vagy különböző jeleket, és ugye az is érdekes, ahogy ehhez viszonyulunk, mert vannak jelek, amelyeket büszkén viselünk, vannak, amelyeket meg szeretnénk eltitkolni vagy eltüntetni, tehát a viselőnek a magatartása is sokféle lehet azokhoz a jelekhez, amiket akár külsőleg visel a testén.
És az egész szól, mármint a kiállításra visszakanyarodva, erről az átalakulásról. Arról az átalakulásról, hogy az egykori állatteste egy galéria térben, ugye egy nagyon kemény fizikai munka után, ami a nemezelésnek, a felfeszítésnek, a szörme elkészítésének a folyamata, átalakul, átváltozik. Az érdekessége még a dolognak, hogy a művésznő ezeket a gyapjú rétegeket, ezeket a szörméket, ezeket az adott pásztoroktól kapta ajándékba, tehát egy ajándékozás is szerepet játszik az egész folyamatban, és a művek címei azok a pásztoroknak a nevei ebben az értelemben. Illetve hát van még a kiállító térbe, hogyha így gyorsan végigfutjuk, hogyan emlékszünk erre a kiállításra, ami tulajdonképpen az emlékezés témáját is taglalja, akkor két videómunka, először is képek a pásztorok életében, illetve egy másik videómunka, ami az értelmetlen, már-már sziszifoszi cselekvésnek egyfajta mementója, a felmosás egy tenger közepébe benyúló pallón. És mellette pedig nemezelt munkák, amelyek szintén foltok, rétegek, a felszáradásnak, a napsütötte anyag megszáradásának és színváltásának a dokumentumai.
Lehet valami kapcsolat e között a tengerbe benyúló pallón végzett tevékenység, vagy akár a pásztoroknak az elfoglaltsága között?
Bizonyos értelemben természetes, hiszen ha egymás mellé kerülnek, akkor az ember rögtön kapcsolatokat is keres és talál, egyszerűen nézőként is, és ez a mindennapi világ, ami valamilyen szempontból, ha megmutatkozik, akkor rögtön nem mindennapi. Akkor rögtön kikerül ebből a mindennapiságból. Uh-huh. Felmosni ezt az ütemes mozgást, ugye, ráadásul egy olyan hullámzó, vagy hát most éppen csendes, de egy olyan tenger környékén egy pallóval felmosni, az maga az értelmetlenség. Ez az értelmetlenség, ez pedig közben egy ritmust ad, közben valami nagyon eredeti dologról
ugye,
is beszél.
Hogy beszél erről a képről, bennem felveti azt is, hogy ezzel az értelmetlennek tűnő hétköznapi cselekedettel mégiscsak ott belelényegül a természet végtelenjébe, és használta is ezt a végtelen szót, hogy végtelenül mossa-mossa a pallót a tenger vizével. Ugye, ha ezt egy építészeti környezetben látom, akkor ott valóban a hétköznapi cselekedetnek a jellegét idézi föl bennem, de így a tengerben, a végtelen víztükrön, ott bennem felvet ezt a lehetőséget, hogy ő beleszervesül ezzel a tevékenységével a természet végtelenjébe, és valahogy ugyanezt gondolnám a pásztoroknál, akik a nyájat terelik ugyanezzel a hétköznapi ütemességgel egyik helyről a másikra, az életük végtelenjéig, és mondja, hogy a kiállításnak lényeges gondolata az emlékezés.
Igen, meg szép gondolata az még, ami pont most, ahogy ezt mondja bennem, szintén megpróbálom megfogalmazni, hogy a pásztorok magukat, ezeket a jeleket nem jelekként látják már, hanem teljesen természetesek. Ezek ugye rikító színek, tehát olyan színek, amelyek a háttértől mindenképpen elütnek, hiszen jelölések. És hát mondjuk el, milyen jelölések ezek. Vemhességet jelölnek, szortíroznak, a különböző oltásokat jelölik vele. Tehát, hogy van egy állat egészségügyi, az állatokkal való gondoskodás hagyományos jelöléséhez köze az egésznek, manapság pedig ezeket fölváltották ezek a fül jelölések, kódok és fülberagasztott kis matricák, amik az állatokat megjelölik. Azt is jelölik vele, hogy az éppen adott rokonsági fokot, ki lesz az apa kos a gyerkén, ez is hozzátartozik ehhez a munkához. Tulajdonképpen az egyformaságba visznek bele egy olyan kódrendszert, ami nagyon érdekes.
És nekem úgy tűnik, ahogy meséli, hogy szinte az élettörténetük rajta van ezekben a jelölésekben, a juhokon.
Valahogy igen, tehát nem nehéz ebben igen, sorsot látni, vagy valami ilyesmit is hozzátenni magukhoz a munkákhoz, amelyek egyébként meg minimál munkák. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ha én egy galéria falán látok egy képet, akkor már nem a gyapjút látom, és nem a gyapjún levő jelölést látom, hanem egy táblaképet látok, egy festményt látok, ahol a gyapjúszőr a faktúrává változik, térbelivé, plasztikussá változik, látom a göndörséget, látom az anyagnak a felületét, és látom az eltérő színekkel azt a jelölést. Tehát, hogy egy olyan alkotást látok, ami engem éppen kimozdít abból a pozíciómból, hogy én anyagot érzékelek.
Meg hát talán miközben az anyag fölveti is az állatnak a képzetét, de maga a megformálása az meg már nem a test formáját idézi.
Persze fel vannak feszítve, illetve hát én egészen közel is mentem hozzá, meg is szagoltam ezeket, mert hogy manapság már elkezdődött az a folyamat is, hogy gyapjú és műgyapjú között kell választanunk, és ennek bizony még valamennyire ott van az állat illata bennük.
És hogyha úgy tekintjük ezt a kiállítást, hogy nem feltétlen állatbarátként vagy szociológiai vizsgálódással járkálunk a terekben ezek között az alkotások között, akkor az emberi létre vonatkoztatva üzennek-e nekünk valamit?
Természetesen nagyon erős áthallása van magának, a nyájnak, a juhnak, a báránynak, akár szakrális értelemben, akár másképp. Számomra döntő élményként azért bizonyult ez az egész, mert hogy a mögötte levő munka például, elmenni, együtt élni valakivel, megtanulni egy olyan szokást, ami kiveszőfélben van, emléket állítani, ugyanúgy emléket állít ugye a saját nagymamájának ez a felmosós videó, amiről az előbb egy kicsit beszéltünk. És például a felmosós videóról még hadd mondjak valamit, ami szintén akár szakrális értelemben is erős üzenet, az az időtényező. Tehát az előbb értelmetlennek neveztem ezt a munkát, és ehhez ragaszkodom is, hogy ez egy értelmetlen munka, viszont az időt megjeleníti ezen keresztül. Mert hogy ha felmosok egy felületet, akkor megváltozik a színe, és majd a nap vissza fogja szárítani. Ha ismét felmosom, megint megváltozik a színe, és majd a nap vissza fogja szárítani. Gondoljunk csak arra, hogy ez ráadásul egy technikai médium, egy videó filmet látunk, egy nagy kivetítőn, hogy ez akár a fényképezésnek ezt az eredendő technikai rétegét is felidézheti bennünk, ugye a nap által létrejött képek, amelyek tulajdonképpen utána emléket jelentenek, és az emlékezést segítik, vagy éppen az emlékezést fogják formálni.
Uh-huh. És van ennek a képnek még egy sajátossága, ami az által felvetett idő élményt eleveníti, hogy ez a felmosó alak a fizikai valóságában is ott van, de a képen mindig mögötte van ányképként az elmúlt mozdulat, és ányképként a következő mozdulat. Tehát különböző időpillanatok rétegződnek egymásra.
Igen.
Ugyanazon a filmen, igen. És ebben is nagyon jól lehet követni azt, ahogy az idő halad, de ugyanakkor meg ahogy végtelenné válik a mozdulatban is, meg a képi megnyilatkozásoknak az egymáshoz való
pontosan
viszonyában is. És a jelölt gyapjú felületek, azok miképpen üzennek valamit emberi mi voltunknak, belső valóságunknak?
Hú, de nehéz kérdéseket tesz fel, emberi mi voltunk és belső valóságunk. Én az előbb azt a vonalat próbáltam képviselni, hogy műalkotásokként lát. Például, ha erre kérdez, akkor konkrétan nekem megint az ajándékozás jut eszembe. Az ajándék, ami mindig egy személyes rész valakiből, és amit szintén az antropológiából lehet ezt igazából ismerni, viszont ajándéknak kell követnie. Tehát a művész kap egy ajándékot a farmertól, és utána visszaad egy képzőművészeti alkotást, ami egyrészt minden néző számára is ajándék, másrészt pedig egy viszont ajándék, hiszen emléket állított azoknak a tevékenységéről, azoknak az egész világáról, akiket megidéz. Ha csúnyábban akarom mondani, akkor még az is lehet, hogy ez kisajátítás. Ez egy érdekes kérdés. Uh-huh. Felhasznál valamit. Tehát, hogy nagyon szépen beszélünk akkor, amikor az emlékállításról beszélünk, de nekem ez a tényező az, ami ilyen nagyon fontossá vált a kiállítás kapcsán, az az ajándék viszont ajándék örök körforgása, ami egyébként minden emberi társadalomban felelhető szabályszerűség.
És talán azok, akik a kiállítást megnézik, azok is megajándékozottként érezhetik magukat.
Természetes, igen. Tehát, hogy ha bemegyek egy kiállító térbe, és ha nem történik velem semmi abban az adott pillanatban, akkor is azt érzem, hogy kaptam valamit. Lehet, hogy később jön csak elő ez a fajta érzés, ha már érzésekről beszélünk.
Van még a kiállító térben egy sajátos műtárgy.
Igen, ez egy installáció, ahol ugyanolyan gyapjú alapú munka, de egy keretet, egy ablakformát, egy kaput mintáz, amin ad abszurdum, akár át is lehetne lépni, bár ugye az ember a kiállító terekben óvatosabban szokott viselkedni. Tehát egy olyan installáció, ami még inkább háromdimenziós, mint az eddigi felületek és képek.
Mert hogy néz ki ez az installáció? Mondjuk el a hallgatóknak.
Próbáltam elmondani, tehát egy tulajdonképpen egy vastag keret, egy hasáb, ami belülről bélelt gyapjúszőrrel.
És inspirál ez bennünket, a látogatókat arra, hogy átlépjünk rajta?
Engem egyáltalán nem ismirált ilyesmire, tehát én ezt csak így óvatosan körben mentem, körbenéztem, és utána visszaszaladtam nézni a foltokat a falon, illetve a videómunkákat. De mondom, utólag jöttem arra rá, hogy milyen ilyen szépen tagolt a kiállítótér, és hogy szinte ilyen kis egységekre bomlik a tárlat, minthogyha ilyen akol rendszerű lenne maga a Lajos utcai múzeumnak vagy galériának a tere.
És akkor végül tulajdonképpen megjelenik egy kapu, az akolnak a kapuja. Nem csak a terem ajtóinál érezhetjük ezt az érzést, hanem műtárgyát testesül ez a kapu élmény is, ugye?
Igen.
Az alkotásban. És csak a kiállító térnek a hagyományai tartották vissza attól, hogy átlépjen ezen a kapun?
Azt hiszem, hogy intenciójában nem azt hordozza, hogy most így szaladjunk bele. Uh-huh. Igazából még ott is bizonytalanná válik az ember, ha egy kelmeboltban vagyok, vagy ha egy nyáj közepén vagyok, ezek mind fikciók, akkor megérintem az állati szőrt, megérintem az állati szőrből készült szöveteket, anyagokat. Kiállító térben a tapintás érzékszerve az egy nagyon furcsa dolog, szinte tiltott a legtöbb helyen. Nem véletlen az, hogy manapság például sok kiállításon éppen ezt felülírva azt mondják, hogy nyugodtan körbe lehet tapogatni a szobrokat. De visszatérve erre a gyapjúra, tehát hogy az előbb beszéltünk a látványról, ugye beszélünk a rádióban a látványról, próbáltam beszélni arról, hogy az ember az orrát is használja, így az egykori állatszörmék által benépesített térben, és hát a tapintását is. Tehát, hogy ennek van egy felülete, ami a tapintó érzék számára játszik, és hogyha én egy kicsit megint ilyen művészeti párhuzamot hozhatok, akkor műalkotásokkal szembesülve maga a látásunk válik egyfajta tapintássá, egyfajta finom, elidőző mozgássá, ami tényleg a aprólékos részletek megfigyeléséből áll. Soha nem tudhatom egy falra akasztott képpel, vagy egy ilyen installációval szembesülve, hogy melyik részlet válik számomra fontossá. És hogy a tapintásban levő aprólékosság, finom mozgás, haladási irányok változtatása, mintha beköltözne az ember szemébe és a látásába. Tulajdonképpen azért mondtam, hogy én ezt nem közelítettem meg, de azt az élményt adta a mű, hogy az ember a szemével tapogatja körbe.
Hát nagyon köszönöm, hogy szinte a szinesztézia élményét adta most a hallgatóknak, ahogy a különböző érzékszervek lehetőségei szerint járta itt körbe tulajdonképpen a hangjával ezt a kiállítást, és bízom benne, hogy sokakat inspirált arra, hogy az Óbudai Lajos utcai lakótelep rengetegében felkeressék ezt a középkori kiállító épületet, és abban találkozzanak Váradi Brigitta jelölés című kiállításának alkotásaival, és ehhez a témához, magához a kiállításhoz is kapcsolódva az elmúlt hetek jópásztor ünneplését idézem meg a János Evangélium igéivel, és ezt adom útra valóul a hallgatóknak a műsor végén. Bizony-bizony, mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora.
Elhangzott a katarzis. Dr. Kukla Krisztián esztétát Bakonyvári M. Ágnes kérdezte. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.
Reklám. A Magyar Egyházi Könyvklub internetes webáruháza a keresztény kiadók gazdag választékával várja az atyákat és a híveket. www.egyházikönyvklub.hu. Szinte mindegyik könyvre DVD-re kedvezmény. www.egyházikönyvklub.hu.
Reklámot hallottak. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
11 óra 30 perc. Dallamív.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kérem, engedjék meg, hogy néhány hangulatos melódiával szórakoztassam önöket a következő fél órában. Engem nem lehet elfelejteni. Énekli Szulák Andrea remek jazzlemezén, melyet a Balázs Elemér zenekarral vett fel, és nagy magyar slágereket dolgoznak fel rajta.
Lehet így, lehet úgy, de ha van még közös út,
Most Majsai Gábor következik, aki a Swing, Swing, Swing című parádés albumáról énekel két remekbe szabott felvételt, izgalmas big band kísérettel. A címek Ne keresd többé és Arccal a falnak.
A szíved visszaadom, a múlt füstje is elszáll, ne keresd többé soha már. Változás kell, egy új szerelem, s nem számít más, csak nekem jó legyen. Egy kicsit önző leszek, most engem szeressenek, nem kell tőled a bűbáj, ne keresd többé soha már. Most engem szeressenek, nem kell tőled a műbáj, ne keresd többé soha már. Már nem kell tőled a műbáj, ne keresd többé soha már. Ne keresd többé soha már. Ne keresd többé soha már. Annak azt ajánlom, nézzen körül egy kicsit ide-haza. Bonnie-ból és Clyde-ból akad itt is bőven elég. Jesse James-ek és Little Brown-ok már itthon is vannak rég. Hát hé, hé, jó ember, arccal a falnak és kezeket fel, egy hangot se halljak ide allé, mert a végén megharagszom még. Sokszor nem is kell hozzá fegyver, hogy lenyújjanak ezt meg azt. Elég egy szemvillanás, egy szinkos mosoly, vagy elég egy kapcsolat. Az első milletnek kérdezt,
ne kérdezd meg, honnan van, és az orrodat se üsd bele semmibe, a pénz úgyis szoktalan. Hát hé, hé, jó ember, arccal a falnak és kezeket fel, egy hangot se hallják ide a lép, mert a végén megharagszom még. Megkapasz, már nem kérdezik, honnan a lép, már nem számít, hogy kié volt, csak azt mond, most kié. Hát hé, hé, jó ember, arccal a falnak és kezeket fel, egy hangot se hallják ide a lép, mert a végén megharagszom még. Hát hé, 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 jó ember, arccal a falnak és kezeket fel, egy hangot se hallják ide a lét, mert a végén megharagszom még. Egy hangot se hallják ide a lét, mert a végén megharagszom még.
Most Berki Tamás következik, aki a remek zongoristával Sárik Péterrel készített közös koncertalbumot. Tamás saját szerzeményét énekli, melynek címe Kötelező Blues.
Hagyott a bőrömön, a koktélomban a rum győzött a szörpökön, a falkában az erősebb kutya fedez, a tornyokon a fehér zászló lengedez. Nem lett semmi, valóban nincs bajom, csak gyűlt a sok kacat, vacak halom. A múlt ezer emléke elborít, megfulladt agyonnyom. Elbutít, segítség, ordítok, ahogy számon kifér. Remélem angyali erő időben még elér. Remélem a hangom mindenhol hallható, ordítok, segítség, ordítok, ahol.
szörpökön. A falkában az erősebb kutya fedez, a tornyokon fehér zászló lengedez. Ha nem lett semmi, valóban nincs bajom, csak gyűlt a sok kacat, vacak halom. A múlt ezer emléke elborít, megfullaszt nagyon nyom. Elutít, segítség, ordítok, ahogy számom kifér. Remélem, a gyali erő időben még elér. Remélem, a hangom mindenhol hallható, ordítom, segítség.
Búcsúzóul Micheller Mirtil két számát forgatom le. Hallhatjuk, hogy énekli ő az Engem nem lehet elfelejteni című számot, azt követően pedig egy régi Ki mit tud slágert ad elő Mirtil Késmárki Monika dalát, melynek címe Egy fiú a házból.
Ezennel eljött az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezett óta, búcsúval nem ér véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni.
Valaki talán, ó, csak egy fiú a ház.
valaki égett a láztól, és örült, hogy velem lehet. Egy fiú a házból elmondta, de hányszor, hogy engem, csak engem szeret. Összevesztünk valami egy szép nap, nem is láttam egy ideig őt. Kérdezte is barátnő, hogy hol van a srác, akivel látott az előtt. Á, csak egy fiú a házból, ki égett a láztól, és örült, hogy velem lehet. Egy fiú a házból elmondta, de hányszor, hogy engem, csak engem szeret. Régen vége elmúltak az évek, társasággal jártam a Dunán, és a partról rám köszönt egy férfi, kérdezték, hogy ismerem talán. Hát ő az a fiú a házból, ki égett a láztól, és örült, hogy velem lehet. Egy fiú
a Dallamív Balogh Tibor műsora.
Meghívó. Értékelvű válogatás a legfontosabb hazai és külhoni kulturális programok közül sok zenével.
A műsorban az egyházmegyék kulturális eseményei mellett könyvbemutatók, múzeumi hírek,
mozi és tévéműsor ajánlatok, hangverseny előzetesek, színházi események kerülnek.
Művész vendégeinket is örömmel mutatjuk be önöknek a meghívóban. A műsor szombatonként 9 óra után jelentkezik a Magyar Katolikus Rádióban.
Biztos vagyok benne, hogy azt akarja, nem mondjuk el senkinek, és kész.
A mamának sem mondhatom el.
Senkinek.
A portugáliai Fatimában 1917. május 13-án 3 tanulatlan pásztorgyereknek megjelent Szűz Mária. Olyan titkokat bízott rájuk, melyek megrázták az egész világot, és azóta is állásfoglalásra késztett minden embert a hitről, szeretetről és az élet legfontosabb kérdéseiről. Tartsanak velünk 2017. május 19-én délután 18 órától a Párbeszédháza nagytermébe Fabrizio Costa lélekemelő filmjének, a Fatima csodájának vetítésére. A film után meghívott vendégeinkkel a fatimai kegyhely jelentőségéről, 100 éves évfordulójáról, valamint a Mária jelenésekről beszélgetünk. A vetítés ingyenes és nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Társadalmi célú reklám.
Az elmúlt évben több mint 250 ezer családot segítettünk élelmiszer adománnyal, és több ezer gyermek nyaralhatott velünk. Ezer családnak adtunk fenyőfát és ajándékcsomagot karácsonykor, és több száz krízis helyzetbe került családot támogattunk. Önökkel mindez idén is megvalósulhat. Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Katolikus Karitász szolgálatát. 1% segítség, 100% szeretet. Készült a Karitász támogató alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.